a mostani irodalmi szekció, tehát elsőrendűen Calvinnal, a calvini hatással foglalkozott az irodalom területén. Valójában milyen alapállásból kell vizsgálni ezt a kérdést egyáltalán? Calvinnak mi köze lehet az irodalomhoz, az esztétikához?
Na most úgy közelítettük meg a kérdést, hogy Calvinnak milyen hatása volt a Biblia fordításra, a magyar nyelvű Biblia fordításra. És innentől kezdve, akik a Bibliát kezükbe vették, azok egyszerre a Calvin szellemiségével is találkoztak. Most ez egy nagyon fontos mozzanat, hogy ez ott elhangzott, hogy Calvinnak a szellemisége a magyar bibliafordítókra közvetlenül hatott. Közvetlen kapcsolatban voltak a magyar bibliafordítók, az első bibliafordítók Calvinnal és a Calvin baráti körével, munkaközösségével.
Ez azt jelenti, hogy az első magyar fordítású teljes biblia calvini szellemben fordítódott, tehát az ő intencióinak és az ő körének az intenciói szerint igyekeztek magyarra fordítani?
Igen, mégpedig azáltal, hogy a Calvin tudós köréhez tartozó biblia kiadások az itteni magyar biblia fordítóknak a műhelyébe ott volt. Tehát ez egyértelmű, hogy ilyen értelemben az a szellemiség volt ott a magyar biblia fordítóknak a körében. Hogyha azt a biblia kiadást használták, ami a Calvin előszavával, vagy a Calvinhoz tartozó, és a Calvin teológiát és tanítását valló tudós vagy költő munkássága által valósult meg. Most innentől kezdve, akkor már azt lehet mondani, hogy akik a magyar nyelvű bibliafordítás különböző kiadásait olvasták és használták, azok a calvini szellemet terjesztették. Na most itt most már csak az a kérdés, hogy az írók ehhez a szellemiséghez hogyan kapcsolódtak. Na most ugye, hát itt részletesen lehetne beszélni arról, hogy Károli Gáspár, tehát a 16. század idején az értekező próza, és annak a további folytatói miképpen tevékenykedtek, és az írók ezt hogyan valósították meg, Szenci Molnár Albert a Zsoltár fordításával milyen hagyományt teremtett, és ez hogyan teremtett műfajt a magyar irodalomban. Itt még hozzá kell tenni azt is, hogy Szenci Molnár Albert a Zsoltár költő és fordító Calvin Institúciáját fordította. Tehát nem csak a Biblia által, azáltal is természetesen, de azáltal is, hogy az első nagy művét és a legjelentősebb művét Calvin Jánosnak ő lefordította. Nos, itt most már megint azt mondhatjuk, hogy a Szenci Zsoltár fordítása által, a gyülekezetek, akik énekelték 400 éven keresztül a Zsoltárt, és az énekeskönyvben benne volt, akik találkoztak 200 éven keresztül a Bibliához kapcsolt 150 Zsoltár kiadásával, akik írók, költők az énekeskönyvet vagy a bibliafordítást a kezükbe vették, akkor rögtön ezzel találkoztak. Úgyhogy szépen meg kell mondanunk az, hogy volt egy olyan felfogás, hogy a 17. 18. században tulajdonképpen a Biblia hatását nem lehet kimutatni a magyar irodalom. Tévedés. Tévedés. Ki lehet mutatni? És a 19., 20. és a további századokban mondták, és mondjuk, hogy lelkipásztorok, akik a szép irodalommal foglalkoztak, és a kálvinista teológia hívei voltak, akkor az ő műveik által tulajdonképpen a Calvin szellemét érvényesítették az irodalomban. Tehát megvan végig A reformáció korától a kálvini hatás. Na most, hát itten szeretnék egy dolgot kiemelni, tudnilik, különböző módon engedték magukra hatni a költők és az írók a Calvin tanítását. Csanádi Imrének a dolgát szeretném itten kiemelni, de lehetne másokat is kiemelni, akik a Calvin szellemiségében tevékenykedtek. Most ezt azért emelem ki, mert ilyet ír a Hajdani templomra című versében. Taposott jobbágyok, német előszököttek, török sarcár sínlők e szent helyre feljöttek, bocskorban, mezítláb, szomjúhozva itták proféták, mit hirdettek. Testben szakadozva, szabadulva gályákról szólt hatalmas szóval toprongyos prédikátor. Gátakat sodort már, válaszul a zsoltár, zúgták, mint erős tábor. Idáig lopódzott, itt talált lakozásra, napnyugati Calvin tilalmas tanítása. Kert alatt toportján, harsant égő portán, tatárló vonítása. Tehát a 20. század református költője, a 16. századi evangéliumi kereszténységről ezt mondja, hogy a Calvin tanítása érvényesült. És erről a kereszténységről, ugyancsak ebben a versben azt mondja, megtartódott benne becsült magyarság. Ország lappangott itt, mikor nem való ország. Ő árváit Isten vezérelvén hitben lett bársi és bátorság. Tehát a 16. századi megtartó kálvinista szemlélet így hatott az akkori életre, hogy a megtartás ereje árad ki. Tehát a Calvin szellemiségét számon tartó költészet, erre azt mondhatjuk, hogy megtartó erőt jelent. És ezzel teljesen egyetért I. és Gyula is, amikor azt mondja, hiszed, hogy volna olyan, amilyen Magyarország, ha nincs Calvin, nem hiszem. Korban ez a két költő különbözik egymástól, még hangvételben is, de abban teljesen közösek, hogy a kereszténység, az evangéliumi kereszténység megtartó erővé lett a magyarság életében. Tehát ez tulajdonképpen, ez az én előadásom volt, és ezt most itt kiemeltük egy picikét, de azért, hogy arra is feleljünk, hogy ebben a szellemben választottuk ki a témákat, és ebben a szellemben hangzottak el az előadások. Ha például azt kérdezzük, hogy Benke György, kálvini hatása teológiában, akkor az egyházi irodalom és az egyházi teológiai gondolkozás tekintette át. Ő egyébként nyugalmazott teológiai professzor. Tehát az egyházi irodalom és a református teológiára miképpen hatott. Akkor Bóna Zoltán, a teológiai szemle szerkesztője, elmondta, hogy a teológiai szemle 1925-ben alakult, alapította Csikes Sándor. És 1925-től mostanáig az evangéliumi kálvinizmus képviselte teljes nyitottsággal, úgy, hogy a teológiai munkásságra kitekintett, de kitekintett az irodalomra, a tudományra. Akkor Békés Sándor például, aki a képzőművészettel és Calvinnak az irodalmi tevékenységével foglalkozott, és elmondta, hogy Calvin szerette az irodalmat. És az egyik nagyon nehéz kérdésnél, amikor támadták őt, akkor egy szép versben válaszolt meg, és ezt a verset közölte, és ott az ő fordításában olvasta fel, és a versnek az egész menetét szépen bemutatta, hogy Calvin miképpen fogalmazta meg az ő hitét, de az irodalomhoz való viszony is tükröződik ebben. Egy néhány sort hadd olvassak ebből a kálvini versből. De ami mély örömünk is jelzi a feljövő új év. Ünnepi áhítatunk díszíti ezt a napot. Őt, Krisztust, a királyt most tiszteli fennen a hű nép, és hozzáméltó himnuszokat dalol el. Ő ugyanis vég nélkül kormányoz, s a hatalmát nem szűkíti határ, már sem az év, sem a hó. Tisztessége örök, mint tiszte királyi hatalma, mint nap, nem variál, szét soha nem darabol, ám miután kormányoz hónapot, éveket, órát, rendezi röpke időt tarka ruháival ő, kell, hogy az új születésű évet kezdje a hála, hogy örök útja, vidám pályafutása legyen.